Sziasztok! Milyen nagyszerűek ezek a dalok, hogyan szolgálnak felénk, és milyen nagyszerű volt ez a nap. Csak annyira jó együtt lenni, bízni, elfogadni, tanulni, tanítva lenni. Oké, és ez egy nagy dolog, hogy Isten tanítani akar bennünket, hogy hogyan gondolkodjunk ő vele. Hogy tanítani akar bennünket, hogy hogyan gondolkodjunk együtt ő vele. Azt mondja 1 Korintus 2, 18, ha jól emlékszem, hogy nekünk a Krisztus elméje van meg. Oké, ez egy eléggé nagy, hatalmas dolog. Nekünk megvan a Krisztus értelme. Persze Filippi 2-t azt mondja, hogy legyen meg nekünk a Krisztus értelme, hogy a Krisztus értelme legyen meg, vagy elméje. Tehát az egyik az, hogy megvan, mert megkaptuk a Szent Szem által, a másik az, hogy tanuljuk, hogy együtt gondolkodunk vele, és ez az, amit az állatok nem tudnak tenni. Oké, úgyhogy halljunk pár állathangot, emlékeztek a vasárnapi üzenetre, ott kukorikú. Oké, ez az, amit az állatok nem tudnak. Mit szólnátok hozzám, hogy egy jó témáról szeretnénk beszélni? A hozzáállásról szeretnénk beszélni. Hozzáállásról. Jó? Filippi 4-nél, hogyha kinyitnád a Bibliádat, kérlek, sőt, kérlek arra is, hogy álljatok fel. Filippi 4, és olvassuk fel ezt a szakaszt. És a témánk a hozzá... Majdnem az jutott eszembe, hogy hozzátáplálás. Oké, ez akkor, amikor a gyerek még szopcsizik, de már hozzátáplálsz. Így van? Már hozzátáplálsz. Na nézzetek így, mind voltatok hozzátáplálva, biztos. Mind. Oké. De a hozzáállásról szeretnénk beszélni. Jó, Filippi 4, 4. verstől a 9. versig. Ez egy börtönlevél. Tegnap említettük, hogy Pál apostol elég sokat volt börtönben. Ez az egyik levél a börtönből, igazából 4 ilyen börtönlevél van, ez az egyik, és 19-szer szerepel ebben az a szó, hogy öröm. Görögül kara, örüljetek, örülni, örülök, öröm, ez az öröm szó különböző változatai vagy formái, 19-szer. Oké, tehát ezt úgy is hívjuk, hogy az örömnek a levele. A Filippi levél az örömnek a levele. Filippi 4:4-től. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek, legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetre méltók, amik jó hírűek, ha van valami erényes, és ha van valami dicséretes, amiket tanultatok, hallottatok és láttatok is tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz. Úgyhogy köszönjük, Urunk! Köszönjük ezt az írásrészt és ezeket a verseket, és csak itt vagyunk, hogy te szólj mélyen a szívünkhöz, és taníts minket Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. az embernek a hozzáállása annyira fontos, hogy fontosabb, mint a körülményei, fontosabb, mint a természeti lehetőségei. Ha valakinek van egy jó hozzáállása, akkor bármilyen lehetősége is van, azt ki tudja használni. Hogyha valakinek egy rossz hozzáállása van, az aláaknázza az életének minden adott lehetőségét, képességét. Csak egy rossz hozzáállás megrabol egy egész életet. Rossz hozzáállás az élethez, negatív hozzáállás. A hozzáállás mindannyiunkban, a belső hozzáállás az egy olyan alap, ami minden előtt van. A hozzáállás az nem valamitől jön az életünkbe, hanem a hozzáállás az van az életünkbe. És aztán találkozunk dolgokkal, és megnyilvánul. Egy jó néhány fiatallal voltam valamikor, diákokkal, és város néztünk, és csak azt vettem észre, hogy nyavajognak. Nem a mi gyülekezetünkből volt, és csak nyávognak. Jaj, mennyit kell sétálni. Jaj, meleg van. Jaj, ugye nem megyünk át azon a hídon. Jaj, ugye nem megyünk vízbe. Jaj, nem sokat voltam velük. Éreztem, hogy kinyílik a bicska a zsebembe, de nagyon kegyelmes voltam. Megkíméltem őket. Csak nem akarok ilyen hozzáállással lenni. Mert a legnagyszerűbb dolgokat is tönkre teszi. A legnagyszerűbb ajándékokat, amiket Isten ad, élményeket és lehetőséget, egy rossz hozzáállás csak megmérgezi. Tönkre teszi. Emlékszem, mikor Pásztor Lavék a baltimori tizenévesekkel jöttek Magyarországra 98-ban is, meg talán 94-ben, és elmentünk velük város nézni. És csak emlékszem, ahogy a vezetők, olykor az amerikai tizenévesek felé csak szóltak egy-egy szót, és nem értettem pontosan, tudtam, hogy mit jelent, de volt egy ilyen kifejezés, hogy attitude check, ez pedig a ellenőrizd a hozzáállásod. Csak ennyit mondtak, attitude check, ellenőrizd a hozzáállásod. Mert könnyű, ahogy az ember megy a nap során, csak így le a hozzáállása romlik, dolgok történnek, nem azt a levest tesszük, vagy leves szeretnék enni, de nem leves van, ilyet szeretnék enni, vagy olyat szeretnék enni. Voltunk missziós utakon, ez jó volt, ez jó egy missziós út, jó, amikor így hosszú napokat együtt vagyunk, egész nap így van, és csak a hozzáállás. Emlékszem, hogy mondtuk, hogy 3 óránként fogunk megállni, pisilni, ahogy megyünk Sepsiszentgyörgyre, vagy Brassóba elvenni, 3 óránként, és volt egy autó, jött, Edmond volt még, ő vezette, és már meg akartak korábban állni, rossz volt a hozzáállásuk, pisilniük kellett. és egy ilyen papírra kiírták, hogy kávé. És akkor azt így kirakták, ahogy így beelőztek bennünket, hogy kávé, hogy meg kéne állni kávézni, és csak tudod, kinyílt a bicska a zsebembe, hogy ez nem az a megfelelő hozzá. Majd persze, majd itt kávézgatunk itt, mikor el kell érnünk. Ha kiírták volna, hogy pisi, az jobb lett volna. Oké, okay, mert az legalább megértem, az sürgetőbb, mint a kávé. Nem tudom, miért mondtam ezt, de hogy attitude check, hozzáállás, ellenőrzés az életünkben. És mert a belső, mert van két ember, És a belső hozzáállás nem 50% különbséget hoz be a kettő közt, hanem 500% különbséget. Lehet, hogy ugyanazokkal a dolgokkal találkoznak, lehet, hogy ugyanazokon a dolgokon mennek keresztül, de az életükben 500% különbséget hoz be a belső hozás, hogy hogyan állnak hozzá az élethez, az élet helyzeteihez. Izraelnek, amikor amikor kijött Egyiptomból, azt olvassuk a Bibliába újból és újból, hogy volt egy rossz hozzáállás, egy negatív hozzáállás az élethez. Egy negatív hozzáállás az élet részleteihez. Egy negatív hozzáállása a történésekhez. Újból és újból. Isten kihozza őket Egyiptomból, és ez egy nagy lecke számunkra. És hogy mondjam ezt, egy nagy lecke számunkra, magyar lelkűek számára. Oké? Hogy kihozza Isten őket Egyiptomból, ahol 430 éves fogságba voltak, és áthoz őket a Vörös-tengeren. Értem, Isten megnyitja számukra a Vörös-tengert. Átjönnek, még izgalmasabb, hogy a Vörös-tengerbe pedig belevész az egész egyiptomi sereg, és örülnek és táncolnak 2 Mózes 14-be, és 2 Mózes 15-be, örülnek és táncolnak. De 3 nap múlva zúgolódnak. És onnantól kezdve a zúgolódás 40 éven keresztül nem múlik el. Csak zúgolódnak, nyávognak, nyafognak. Nem tetszik nekik alapvetően semmi. Nem tetszik nekik a víz, nem tetszik nekik az étel. Emlékeztek? Azt mondták, hát Egyiptomban milyen uborkák voltak. Szerették a cacikét, az uborka salátát, és hiányzott nekik. Egyiptomban milyen dinnyék voltak. Figyelj, ez 3450 évvel ezelőtt volt, úgyhogy már akkor jófajta dinnyék voltak. Jó, oké, tehát jó, még nem is görög dinnyék voltak, de hát nem kellett importálni azért Egyiptomba. Egyiptomban milyen hagymák, hogyha nézed a Bibliát egyszerűen, ez egy gasztronómiai élmény, ahogy a hagyma sokféleséget felsorolják. A fokhagyma, a vörös hagyma, az új hagyma, milyen hagymákat? Milyen? Lila, póréhagymát is, a póréhagymát is, most nagyon divatos a póréhagyma, tudjátok, nagyon divatos póréhagyma leve, na mindegy, menjünk tovább. És sorolják, hogy ez és ez hiányzik, és zúgolódnak és zúgolódnak, pedig Isten gondoskodik róluk. Isten ad nekik ételt, ad nekik szénhidrát formájában mannát, protein, vagy manna formájában szénhidrátot, és fűr formájában proteint, tehát megvan minden, ami kell, és csak zúgolódnak, és zúgolódnak, és megvetik Isten gondoskodását. Megvetik, megutálják Isten gondoskodását. Mikor zúgolódok, mikor rossz hozzáállása vagyok, megvetem Isten gondoskodását. Megvetem Isten gondoskodását. És ezt tették újból és újból, újból és újból, és megrabolta őket mindentől. Mindentől. Tudjuk jól, hogy ez ennek a pusztai vándorlásnak nem kellett, hogy egy 40 éves pusztai vándorlás legyen. Persze tudjuk, hogy azt mondjuk, hogy az út, hogyha másik úton mentek volna, akkor nem emlékszem mennyi, 11 nap alatt le lehetett volna jutni. Nos, Istennek nem ez volt a terve, mert akarta, hogy legyenek, de ez nem a pusztában, de nem kellett, hogy ez több legyen, mint egy év. De egy évből 40 év lett. Mikor rossz a hozzáállásom, a belső hozzáállásom az életemben történő dolgokhoz, ami Isten terve az életemre, akkor 40 évet vagyok a pusztába. 40 évet. Nagyon könnyen. Tudjátok, hogy az életünkben azok a dolgok, amelyek történnek, azok az események, azok Isten terve? Isten terve? Nem, ez nem Isten terve volt. Nem, ez az az ember kiszúrt velem, a munkatársam kiszúrt, az üzleti partnerem kiszúrt velem. Ez Isten terve. Emlékszem, hogy Pesten voltunk, és pásztor Scheller tanácsolt egy férfit, aki Horvátországból jött a családjával, és 4 millió euróval vágta át az üzleti partnere. 4 millió euróval rövidítette meg. És ez az ember kész volt, úgy értem, felbérelni valakiket, tudod, bosszút állni, végigmenni az úton. Várjál, Isten terve. Isten terve. Mindjárt beszélünk erről. Isten terve nagyobb, mint a miénk. Emlékszem pásztor Kornélékra, ismeritek őket. Amikor budapesti lakásukat, házukat egy adás vétel szerződés kapcsán elveszítették. Volt egy házuk, most nincs házuk. Volt, most nincs. És azt mondta, hogy ezzel neki bánnia kellett. A szívébe a harag, a dű, visszafizetek, vagy megfizeted, és természetesen próbálták a jogi utat járni, de csak túl ügyes volt az, aki átvágta. És rájött, hogy most vagy bele fog keseredni, vagy Isten terve. Uram, én nem értem, de bízok. Elengedem, rád bízok, megbocsátom. És ezt a hozzáállást választotta, és ma van egy szolgálata, van öröme, látja Isten munkáját az életébe. Nem maradt 40 éven keresztül a pusztában. Nem maradt 40 éven keresztül a pusztában. De Izrael ott volt, a negatív hozzáállással zúgolódtak. Nem értették, hogy ami történik velük, az Isten kezébe van. Az élet körülményei és az élet helyzetei. Hallottam egy történetet egy emberről keleten. Ez egy sztori, és ez egy idős ember volt, akinek volt két dolga volt. Volt egy lova, és volt egy fia. És aztán egy nap a lova, az egyetlen lova elcsatangolt, és elment. És jöttek a szomszédok, és mondták ennek az idős embernek, hogy hát, sajnáljuk, együtt érzünk, micsoda szerencsétlenség. Egy lovad volt, az is elcsatangolt. Micsoda szerencsétlenség. Ez az idős ember nem mondott semmit. Azt mondta, talán igen, talán nem. Aztán pár nap múlva visszajött a ló, és hozott egy egész ménesnyi vadlovat magával. Aztán jöttek a szomszédok, és mondták, hogy micsoda szerencse, hogy ennyi lovad van. És az ember azt mondta, nem tudom, talán igen, talán nem. Aztán a fia próbálta az egyik vadlovat betörni, és leesett a lóról, és eltörte a lábát. Úgyhogy jöttek a szomszédok, és mondták, hogy hát micsoda szerencsétlenség. Egyetlen egy fiad van, rászámíthattál, most pedig eltöri a lábát. Micsoda szerencsétlenség. Az idős ember nem mondott sokat. Azt mondta, nem tudom, talán igen, talán nem. Aztán pár nap múlva jöttek sorozni katonákat a faluba, fiatal embereket. És mivel el volt törve a lába, ezért nem vitték el a fiát a háborúba. Ja. Oké? Tehát Isten terve. Mi szeretjük hamar eldönteni, hogy mi a jó nekünk és mi a rossz nekünk. De nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk. Mert mi nem látjuk az egész tervet, hanem amink lehet, az egy jó hozzáállás, egy pozitív hozzáállás, egy bizalommal teljes hozzáállás az életünkben. Róma 8.28 erről beszél. Azt mondja, hogy akik pedig az Istent szeretik, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra van. Mint akik az ő végzése szerint elhivatottak. Ezt énekeltük az első dalban. Így van? Minden, hogy benned, még egyszer? Benned mindig minden javamra válik, köszönöm. Benned mindig minden javamra. Fú, ez durva kijelentés, nem? Ez egy durva igazság, ha belegondolsz. Benned mindig minden javamra válik. Mindig minden javamra válik. Így van, elcsatangol a lovam. Nem tudom. Vissza, nem tudom. Úgy értem, lehetünk azzal a hozzáállással, hogy bízunk Istenben. Nem látjuk át. Nem mi ülünk a trónon. Nem a mi kezünkbe kell, hogy legyen az életünk. Hanem megértjük, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra van. És tudjátok, sokszor beszéltünk erről a versről. A görögben ez azt jelenti, hogy javukra, hogy együtt munkálkodik a jóért. Hogy az életünkben a különböző szálak jönnek, és lehet, hogy egyenként nem jók, vagy nem érezzük, hogy jók, de együtt munkálkodnak a javunkra, a jóért, közösen, Isten kezében. Úgyhogy, Uram, bízok benned. Uram, bármi is történik, tanulok egy hitbeli hozzáállást. Azért, mert nem tudom, hogy mit hoz a jövő, figyelj erre, de tudom, hogy ki tartja a jövőmet. Nem tudom a részleteket, de tudom, hogy kinek a kezében van a jövőm, és a jelenem, és az egész életem. Úgyhogy ránézünk az életünkre, és azt mondjuk, hogy nem, ez a dolog, ami van most így történik velem, ez nem jó. Ez nem jó, ez jó. És szeretjük címkézni az életünket, és akkor érezzük jól magunkat a bőrünkbe, amikor több az a címke, ami a jó, és kevesebb az a címke, ami a rossz. De honnan tudjuk? Illetve nem is erről van szó, hanem Uram, minden a javamra válik. Bízok benned. Bízok benned. Hiszek neked. Azért, mert az egész erről szól, amit Dávid mondott a dalok közt, vagy a dalok után, hogy a mi Istenünk örökké hűséges. Soha nem csalódik senki, aki Istenben bízik. És ez nem azt jelenti, hogy esetleg nem érzek csalódást, mert főleg amikor koncepcióim vannak, hogy hogy kellenének dolgok történni, akkor csalódok. De a végelszámolásban rájövök, hogy te jó ég, dehogy csalódtam. Sőt, az, hogy elment a lovam, ez áldás hozott. Nem tudom, és nem látjuk, és nem kell, hogy Isten legyünk. Úgyhogy befejezésként Filippi 4-ben ezért Pál azt mondja, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Függetlenül, ő börtönbe ült, függetlenül a körülményektől. Csak döntsétek el, hogy a szívetekben van egy örömteli hozzáállás. Emlékeztek tegnap, miről beszéltünk? Arról a belső szabadságról, az ember végső szabadságáról, hogy mindig dönthetünk. Persze nem mindig dönthetek a körülményeim felől, de mindig dönthetek, hogy a körülményeimbe hogyan reagálok. És Isten parancsba adja nekünk, hogy örüljünk. Ez olyan, hogy legtöbb ember azt mondaná erre, hogy parancsba kaptam, hogy örüljek. Mert ugye ez a magyarban is, de a görögben is parancs. Örüljetek az Úrba, felszólító mód. Örüljetek az Úrba. És azt mondjuk, hát így nem lehet örülni. Hát ahhoz éreznem kell az örömöt. Ahhoz éreznem kell. De az érzelmek a döntés után jönnek, a helyes gondolkodás után. Ne felejtsd el, az érzelmeink követők. Az érzelmeink vakok. Az érzelmeink ők nem döntőbírók a dolgokban, hanem a mi érzelmeink követni fogják a gondolkodásunkat. Úgyhogy hogyan gondolkodok? Parancsba van adva, hogy örüljek, de miért örüljek? Azért, mert mindig minden a javamra válik. Miért örüljek? Azért, mert Isten a kezébe tartja az életemet és az egész jövőmet. Miért örüljek? Azért, mert el vagyok rejtve Isten tervébe. És semmi nem fog történni az életemben, ami az én szerető atyám engedélyével ne jöhetne közel hozzám. A mennyei atyám íróasztalára oda jönnek ezek az engedélyezési papírok, ahol az van, hogy ott van Vas Zoltán, és ott van az engedély. Engedélyezve van-e ez az esemény, ez a dolog? És a mennyei atyánk ránéz, végignézi, ránéz Zoli életére, és azt mondja, ez nem, most nem. Aztán egy más esetben ránéz, és azt mondja, igen, ez kitűnő, tökéletes, és rányomja a pecsétet. És Istennek van egy nagyobb terve, és nekünk pedig lehet egy örömteli, bizalommal teli hozzáállásunk, hogy az élet személyes, figyelj erre, nem személytelen. Tehát nem személytelen dolgok összességéből áll, hanem az életnek minden részlete személyes, és ránk van szabva. János 15-ben erről beszél Jézus, azt mondja, én vagyok a szőlőtő, az én atyám a szőlőműves. Oké, mi pedig a szőlőveszők vagyunk, így van? Mit csinál a szőlőműves? Jön a metszőollójával, és fogja, és a szőlőveszőket megmetszi. És erről beszél Jézus. Az egésznek a célja, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. És a mi atyánknak a kezébe ott van a metszőolló. És ő megmetszi az életünket, és tudja, hogy hol metszem meg. Láttál már fákat, amik meg voltak metszve? Persze, hogy láttál. Te némely úgy néz ki, hogy te jó ég. Ez ezután élni fog? Ez túl fogja élni? Ez egyáltalán teremni fog valahogy gyümölcsöt, de megértjük többet, mint korábban. Mert a metszésnek van egy célja. A metszés fájdalmas, de azért van, hogy sok gyümölcsöt teremjen. A gyümölcsfa. Ugyanígy a mi életünkben. Ott van az a bizalom, hogy az életünkben semmi nincs véletlenül. Semmi nincs. Hanem minden céllal van. Úgyhogy kinek a kezéből? A mi atyánk kezéből. A szeretett gyermekei számára. Úgyhogy örüljetek mindenkor. Ismét mondom, örüljetek! Aztán a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az 5. versbe. Azaz, megengedhetitek magatoknak azt a luxust, azt mondja Pál apostol, hogy kedvesek vagytok másokhoz. Hogy gyengédek vagytok másokhoz, hogy az irgalom dicsekszik az ítélet felett, ahogy másokhoz viszonyultok. Nem ítélettel, hanem irgalommal. Pál apostol így volt a börtönbe. Az ő szelíd lelkűsége is, ez egy lehetőség volt. És nekünk is az életünkbe. Tudjátok, hogy mikor nem lehetünk gyengédek? Mikor nem lehetünk szeretetteljesek, kedvesek, irgalmasa, mikor úgy gondoljuk, hogy minden tőlünk függ, akkor van könyöklés, akkor van vitatkozás, szívódás, veszekedés, meg nem, mert minden, mert az én életem csak addig fog eljutni, ameddig én ragaszkodok a gyeplőhöz. De ti szellő lelkűségetek is, mert legyen minden. Figyelj, a mi Istenünk kezébe vagyunk. Minden a javunkra van. Aztán hatodik vers, semmifelől ne aggódjatok. Hallod ezt? Wow! Semmifelől ne aggódjatok. Engedd jó mélyre ezeket a szavakat. Az élethez való hozzáállásodat hagy formálják és határozzák meg ezek az igazságok. Semmifelől. Kiüti egymást. Az Istenben való bizalom és az aggodalmaskodás. Vagy bízok Istenbe, vagy aggodalmaskodok, ami arról beszél, hogy nem bízok Istenbe. Azt gondolom, csak magamban bízhatok, ezért aggodalmaskodok. És újból aggodalmaskodik a szívünk, ezért olyan jó újból és újból csak felismerni. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéseitekbe hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Hálaadással. Hálaadás. El tudom képzelni Pál apostolt, hogy hálát ad a börtönbe. Csak hálát ad. Emlékeztek, mikor apostolok cselekedet 16-ba Filippiben börtönbe került Pál? Szilással együtt? És megverték őket, és a kezüket és a lábukat összeláncolták, és éjfél tájban pedig énekeltek a börtönbe. Hálát adtak. Megkérdezhetjük Pál apostolt, így érezted magad ott a börtönben? Énekelhetni való kedved, énekelhetnéked volt? Énekelhetnéked volt a börtönben? Azt mondta, nem. Döntöttem. Ott voltam a börtönbe, és döntöttem. Tudtam, hogy ez egy döntés. És úgy döntöttem, hogy hálát adok Istennek. Hálát adok. Csak egy jó hozzáállással leszek. 1 Tesszalonika 5:18. Ezt hallgasd. Mindenért hálát adjatok. Mert ez az Isten akarata Jézus Krisztusban számotokra. Mindenért hálát adjatok. Csak azért, mert megértjük. Nem azért, mert nagyszerűek vagyunk, hanem figyelj jól, egyre mélyebben megérthetjük Isten jellemét és természetét. És megértjük, hogy a mi életünk az ő kezében van, és biztonságban van. És egyre több dologért csak hálát adunk. Mert ez az Isten akarata mindenért. És aztán 8. és 9. vers. Hogyan gondolkodjunk tovább, atyám, fiai, testvéreim, azokról gondolkozzatok. Filippi 4. Amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetre méltók, amik jó hírűek, ha van valami erényes, ha van valami dicséretes. Oké. Okay. Figyelj, ne csupán a problémákról gondolkodj. Ne csupán a problémákról beszélj. Ez nagyon fontos. Ha mindig a problémáról beszélek, sokszor azt mondják ezen meg, hát akkor kibeszéltem, akkor az megkönnyebb, olyan jó volt kibeszélni őket, megkönnyebbültem. Persze, de a következő alkalom is arról beszélsz. Mert ha kibeszélted, és akkor vége, akkor még jó lenne. De következőnek is arról beszélsz. Még a következő héten is arról beszélsz. Mindig arról beszélsz. A problémákról. Mégsem oldódik meg, így van? Így. Azt mondja, hogy gondolkodjunk olyan dolgokra, amik dicséretesek, amik jók, amik igazak, tiszták, igazságosak. Mikor Dávid találkozott Góliáttal 1 Sámuel 16-ban, akkor Dávid sokkal többet beszélt Istenről, mint Góliátról. Olvasd el a történetet, elolvashatod ma este, nagyon egyszerű, 1 Sámuel 16, csodálatos. Megnézed Dávid megvallását, Dávid Istenről, hogy mit tud Isten tenni, hogy kicsoda Isten, és milyen az ő jelleme és természete. Istenről beszél. Nem Góliátról. Izrael ellenben Góliátról, a problémáról beszél újból és újból és újból. Ja, tanuljunk hálát adni. Megvallani a dicséretre való dolgokat az életünkben. És olykor ez nem könnyű. Tudom, hogy könnyen az ember azt mondja, hogy jó, igen, igen, de. Ismertek ezt a hozzáállást? Igen, de. Igen, de. Ja, könnyű egy ilyen de kereszténynek lenni. Tök mindegy, hogy milyen igazság hallatszik. Tök mindegy, hogy milyen igazság van Isten igében. Tök mindegy, hogy milyen örökkévaló, csodálatos igazság van felemelve Isten jellemével kapcsolatosan gondoskodik. Mindig van egy de. Tudod, mi ez a de? Ez az igen de? Ez a hústest. Meg van egy kifogás. Igen, de. Igen, de. 40 év a pusztában. Igen, de. Igen, de. Igen, de. Igen, de. Ami azt jelenti, hogy nem. Így van? Az igen, de az azt jelenti, hogy nem. Nem. Nem hiszem. Ez hülyeség. Én inkább hiszem a saját gondolatomat. Inkább hiszem a saját érzéseimet. Vaj meg a dicséretre méltó dolgokat. Hogy legyen az alapja az életünknek ez, hogy bízok Istenben, bízok. Elment a lovam, bízok Istenben. Visszajött a lovam, több lóval, bízok Istenben. A fiam eltört a lábát, bízok Istenben. Így van? Jönnek, hogy elvigyék katonának. Bízok Istenbe. Bízok Istenbe. Bízok Istenbe. Azért, mert ez Isten jellemének a legmélyebb része, hogy ő igaz és megbízható. Ő hűséges és igaz. Mikor az Úr Jézus visszajön, Jelenések 19-ben, akkor az ő neve hűséges és igaz. Ő megbízható. Bízok Istenben. És egyetlen egy ígérete sem fog a földre hullani, sem fog cserben hagyni. Úgyhogy lehetek egy jó hozzáállással. És aztán megyek az életembe, és úgy mondunk egymásnak. Attitűd check. Mit mondunk magunknak legfőképpen? Így van, mert mi is, és saját magunk észreveszük, hogy a hozzáállásunk romlik. Attitűd check. Ellenőrizd a hozzáállásod. Az életem legmélyebb része. Azt akarom, hogy az legyen, hogy bízok te benned, atyám. Erre az egész építmény fel tud épülni. Az egész életem. Mert te megbízható vagy. Hűséges és igaz. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Csak szeretnénk te neked hálát adni. Egyszerűen csak nyugodni a szívünkbe. Ez az öröm, ez nem valamilyen felpumpált öröm, hanem ez az öröm, ez egy nyugalom, egy bizalom, egy derű, ahogy lefekszünk este az ágyba, és ahogy nézzük a plafont, vagy becsukjuk a szemünket, és azt mondjuk, hogy az egész életem a te kezedben van. Ahogy reggel felkelünk, és azt mondjuk, hogy micsoda napunk van ma, az egész napom Isten kezébe van. Az egész napom. Még csak könyörögnöm sem kell, hogy áldja meg Isten a napomat. Isten már engem megáldott minden szellemi áldással. Köszönjük, Urunk, hogy egyre nagyobb és nagyobb lehet a látásunk rólad. Így egyre inkább lazíthatunk, bízhatunk, nyugodhatunk, örülhetünk, szerethetünk, gyengédek lehetünk. Köszönjük. És köszönjük azt is, Urunk, hogy még a saját hibáink is, sőt, bukásaink is bele vannak szőve a te örök tervedbe. Köszönjük, hogy a saját bukásaink nem teszik tönkre a te tervedet. Ó, micsoda biztonság, micsoda biztonság. Nem értjük, hogy hogy működik, de nekünk nem is kell megértenünk. Csak bízunk, és a bizalom hozzáállásával vagyunk. Köszönjük. Drága Urunk, úgy szintén, amikor jön a próbának az ideje, szeretnénk csak ezzel a bizalom hozzáállásával lenni. Hálát adni neked azért, aki vagy. Mert nagyon sokszor a próbában növekszik az életünk. Nagyon sokszor az a általunk nem kedvelt próba az, ami formál bennünket, és jobban megismerünk téged. Úgyhogy azt mondja Jakab apostol, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle megpróbáltatások vannak. Urunk, igen, ez a hozzáállás, ez a győztes hozzáállás, mert győztesek vagyunk, győztesekhez illő hozzáállás. Bizalom. Egy jó, pozitív hozzáállás az élet részleteihez, amik a te terved számunkra. Köszönjük neked. Írd be a szívünkbe ezt az üzenetet. Mélyebbre mindennél. Jézus nevében.